Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Az életre szóló könyvekben ma olyan vendéget hívtam, akiről a Rádió Café hallgatói jól tudják, hogy igazán ismeri a hazai kulturális életet, és mindenre kíváncsi, ami a mi életünket, kapcsolatainkat, a helyzetünket, a sorsunkat befolyásolhatja, vagy ami segítséget adhat az eligazodásban, érzékeny és szerintem harcos is. Ő Fehér Marian, aki egyébként nagyon fontos és népszerű portréműsor sorozatokat készített korábban más rádiókban, ismert emberekkel és olyan civilekkel, akiket mások tartottak figyelemre méltónak. Marian, nekünk Maja, a Pont Jókor című műsor szerkesztő műsorvezetője, most a számára meghatározó könyvekről beszél nekem.
Ugye ezt a műsort úgy szoktam bevezetni, hogy a vendégeim az életük meghatározó könyveiről beszélnek, olyan könyvekről, amelyekhez nem feltétlenül kapcsolódnak sikerlisták, és akkor ezt mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy melyik volt az első ilyen élménye, viszont én inkább veled, Maja, mivel már ezer éve ismerjük egymást, inkább azzal kezdeném, hogy arra emlékszel-e, hogy az emberek iránti kíváncsiság az mikor keletkezett benned?
Inkább úgy emlékszem, hogy mindig volt, és hogy sokszor, tehát ilyen emlékem van, hogy sokszor szólnak rám, hogy sokat kérdezek, tudod, amikor így gyerekkorban úgy egy picit cserfesebb vagy, meg úgy előtérben nyomod magad, és akkor, hogy ne már, meg ne kérdezz ilyet. Szóval, hogy szerintem ez úgy bennem van nagyon régóta. Egyébként sokat lehetett rajta hallgattatni, biztos vagyok benne, hogy ebből hallgatott el, és ennek vannak különböző okai. Valahogy van az, hogy ahogy idősödünk, ez egy ilyen nagyon furcsa, de hogy van az, hogy így azt veszed észre, hogy nem vagy annyira kíváncsi éppen senkire, tehát lehet, hogy ezek csak időszakok. Van, amikor az élet teszi veled, mert történik valami, és akkor azt érzed, hogy jó, most akkor bezárok, de hogyha az eredőjét kérdezed, és most így felvillan bennem egy kép, akkor nagyon kicsi kortól, és azt, hogy nézegetek így nagy szemekkel, és bele akarok szólni, és közbe akarok kérdezni, és akkor mondják, hogy na, csönd már.
A pályával kapcsolatban volt már gyerekkorban elképzelésed, hogy ez lesz a szakmád?
Tudatosan nem, De hogy a rádiós televízió újságot azt hétről hétre felolvastam, beültem az apukámnak a dolgozószobájába az íróasztalához, felkapcsoltam a kis villanyt, és felolvastam, és pontosan úgy, ahogy az Endrei Judittól láttam, felnéztem időnként, ami azt jelentette, hogy akkor előrébb kellett tartani az olvasásba, és tudni kellett, hogy milyen. Felolvastam a szereposztásokat a klinikának, kinek ilyen magyar hangja, mi lesz az aznapi stúdió 96-ban, most mondtam valamit. Szóval igen, és erre szoktam mondani, hogy a nagy tragédiám, hogy a kislány, aki egész gyerekkorában ezt próbálta, mire felnőtt, megszűnt a műfaj.
Ha bemondó.
Igen, de hogy egyébként tudatosan nem, de mondom, ha visszagondolok, meg az, hogy a rádiót hallgatni, az mindig ott volt. Úgy tanultam, hallgattam az esti műsorokat, nagyon-nagyon szerettem azoknak a hangulatát, és volt is egy műsor, a Kánya Katának a műsora, amiben nagyon érdekes történetek jöttek ki, emberi történetek, és tudom, hogy egyszer azt mondtam, hogy egyszer én ott fogok ülni. És így volt. Egyébként 10 évig ültem, majdnem 10 évig abba a sávba, és ebből 7 évig abba a rádióba.
Ez meg volt?
Az a Juventus volt. Uh-huh. És meg is hívtam a Kányakatát, és elmondtam neki, és az Endrei Juditnak is elmondtam, hogy milyen hatással volt rám, és hát, hogy igazából valószínűleg hatott, igen. De nem ez volt az elképzelésem. Tehát ez tök tudattalan volt. Az elképzelésem az volt, hogy egy családi mintát követek, és jogász leszek. És aztán meg nem.
Hogyha könyvekről beszélünk, és azért kérdeztem az újságírás, vagy egyetlen rádiós pályát, mert aki ebbe a szakmába megy, az alapvetően úgy is gyűjti az információkat, szóval hogy borzasztó sokat olvas, a kíváncsiság az erre is kiterjed, nem csak az emberekre nálad, nem?
Én nem gondolom magamat egy iszonyatosan művelt és nagyon sokat olvasott embernek. És ha az olvasást több részre lehet bontani, akkor a gyerekkoromban nagyon sokat olvastam, de ennek szerintem az egyik oka az volt, hogy hosszúak voltak azok a nyári szünetek. És könyv az volt körülöttem sok. Az édesapámnak egy nagyon gazdag könyvtára volt, van a mai napig, az ő hagyatéka, de mondjuk nem mondanám, hogy azokat a könyveket olvastam. De a nagymamám, meg a nagypapám is olvasott, tehát volt körülöttem erre minta, és én emlékszem olyanra, hogy az osztálytársaimmal nyár elején megbeszéltük, hogy egy verseny, hogy ki olvas el többet. És szóval, hogy ilyen 10-20, meg ugye a mikorunkban voltak ezek a piknik könyvek, voltak a pöttyös könyvek, a csíkos könyvek, szóval volt egy csomó olyan sorozat, ami nyilván most is megvan a mai korosztálynak is az a sorozat, ami számára érdekes, tehát amiket úgy várt az ember, hogy elolvassa, de ez, hát igen, ifjúsági irodalom, de nem szép irodalom. És a későbbiekben meg korszakaim voltak, amikor volt kedvem olvasni, és akkor olvastam, aztán volt, hogy nem volt kedvem, és igazából az újságírói vagy rádiós pályafutást mindig azt szoktam mondani, hogy viszonylag ritkán olvasok olyat, amit magamtól el is akarok olvasni, és senki ne értse félre, hanem az van, hogy így, tehát, hogy vannak dolgok, amiket el kell, mert meg kell ismerkedni azzal az íróval, és az egy másik dolog, hogy aztán tetszik, és tudnék is olyat mondani Szurovetszkit, akinek a könyveit onnantól kezdve, hogy valamit el kellett olvasni, mert találkoztunk, onnantól kezdve én kértem, hogy beszéljünk az ő könyveiről.
Többnyire olyan könyveket ír, ami egy problémakört feszeget. Igen. Például, ami korábban mi beszéltünk is róla, hogy a borderline szindrómáról írt Hópehek a válladon, ugye? Ez?
Igen, de egyébként a Kisemmizett angyal volt az én nagyon nagy kedvencem, ami képzeld el, hogy arról kiderült, hogy az ment a legkevésbé az a könyv. Na, de hát ez egy olyan problémáról szól, ami Pest belvárosában, egy lakásban hogyan találkozik egy mély szegénységből jövő lány, aki prostitúcióra kényszerül, plusz egy budai úri lány, aki ember rablók áldozata, és prostitúcióra kényszerítenék. És akkor az ő útjuk hogy olvad össze, hogy látod a két történetet, és igazából a helyzet az, hogy ez egy nagyon valós és nagyon mai sztori, és mint kiderült, ez azért nem megy annyira, mert ezzel nem akarunk szembenézni, hogy ilyenek vannak, mert hogy ez egy borzalom. És én ott például, ahogy végigmegyünk ezen a történeten, meg ennek a két lánynak a megismerkedésén, a Véd és Dac szövetségén, az számomra egy ilyen nagyon érdekes és nagyon nagyon felkavaró dolog volt. Na, tehát, hogy ilyen is van, hogy aztán utána nagyon...
És akkor elolvasod a többit is.
Persze. De a legtöbb esetben könyv úgy kerül most a kezembe, hogy oké, ezzel most akkor kell foglalkozni. De mondjuk Légrádi Gergely könyveit is mondhatnám, hogy elolvastam az egyiket, és aztán utána olvasom, tehát hogy tök jó, hogy megismerkedem vele. De nem úgy van, hogy hosszan állok a könyves polc előtt, és úgy lenne kedvem ehhez vagy ahhoz.
Piknik könyveket emlegetted, és itt a listán, ugye mindenkitől kérek listát, mielőtt leülünk beszélgetni, itt a listán van egy könyv ebből a sorozatból. Miért pont ez?
A New Yorkban minden Igen. más? Képzeld el, hogy ennek egyetlen egy, mert amúgy amikor felkértél erre, akkor az Adrian Moll jutott az eszembe, hiszen annak az összes részét. De a New Yorkban minden más az azért volt fontos, mert ebben volt egy kisfiú, akinek meghalt a nagymamája, és innen indul, hogy meghalt a nagymama, és ezzel véget ér az az élet szakasz, a falusi élete, és van neki egy kutyája a társa, akit úgy hívnak, hogy Fred, és ezt a gyászt, amit egyébként nem is feltétlenül ért, tehát ezt a megváltozott élethelyzetet próbálja feldolgozni, próbál benne tovább menni, és hát az lesz, hogy mivel ő egy kisfiú New Yorkba kerül az anyukájához, akivel ilyen felemás a viszony, de nem is ez a lényeg, hanem a kutya. A kutya és az ő kapcsolata a lényeg, és máig emlékszem olyan részekre, hogy a kutyával hogy beszéli meg a problémáját, és hogy írja le, hogy a kutya mennyire kedves és barátságos, és ezt a kutyát Frednek hívták. És én elhatároztam, hogy ha lesz egy kutyám, akkor Frednek fogják hívni. Egyébként ez akkor volt, amikor már nekem előtte már volt egy kutyám, aki viszont ilyen nagyon fiatalon meg elpusztult, mert lent hagytam a nagymamánál, még nyaraltam, és elütött egy kamion, szóval, hogy ez egy ilyen rossz történet volt, és aztán ugye évekig nem volt kutya, és akkor egyszer csak valahogy a szüleim erre ráálltak, és ők maguk választottak egy kenelből, és hoztak haza egy kutyát, és Fred lett a neve, ezért. Tehát a könyv miatt, meg a történet miatt, meg a viszony miatt. Az már csak a sorsfintora, hogy ezt mai napig nem tudni, hogy, de hogy mi nem vettük észre, hogy ez a kutya lány. Tehát az egyszer az állatorvos kérdezte, hogy miért Fred, amikor ez a kutya lány, és ez innen visszanézve teljesen érthetetlen. A szüleim fiú kutyát akartak hozni, tehát ő fiú. Úgyhogy ő egyébként Frederika lett aztán, de hogy ebből a sztoriból indult, hogy nekem lesz egy Fred nevű kutyám.
És akkor ezután az jön, hogy olvasod a kutyás könyveket sorra?
Mert nem, van egy ilyen hanem hogyha innen visszanézünk, akkor nagyon fontos az életemben a kutya. Mindig van kutyám, tehát én az a típusú ember vagyok, általában kettő fajta van, az egyik, aki leél, például az édesanyámnak a Fred volt a kutyája, tehát és ő nem tudta és tudja elképzelni, hogy valaha lesz másik. Egyébként ez egy nagyon szép német juhász volt, és ilyen értelemben családi kutya. Én pedig az vagyok, akinek valahogy mindig lesz, és aki azt mondom, hogy lehet kutya nélkül élni, de minek, vagy hogy nem érdemes. És hogyha erre visszagondolok, akkor mondjuk ott van ugye a Lesszi hazatér, ami szintén az én generációmnak, de talán több generációnak is egy fontos, és mindegyikből ugyanígy, ahogy a New Yorkban minden másból egy képet tudnék kiemelni neked, hogy erre emlékszem, és nagyon megfogott. Abban például az, ahogy rendíthetetlenül ez a kutya megy haza, és keresi a családját, és vele éreztem azt, hogy mennyire fontos neki, hogy visszakapja, és annyira reméltem, át akartam érezni azt az örömöt, és egyébként azt a fájdalmat, amit az emberek és a kutya egymás nélkül élnek meg, és aztán útközben történik vele mindenféle, és megbetegszik, vagy megsérül, és én ebből a könyvből tanultam meg, hogy az állatok a földet hívják segítségül, a földnek a gyógyító erejét. Tehát, hogy ők lefekszenek, nyugton maradnak, és leginkább érintkeznek a földdel, hogy onnan kapják meg a gyógyítást. És ők tudják, melyik füvet kell kiválasztani. Ezt egyébként mai napig csodálattal nézem, hogy ő tudja, melyik fű az, ami rajta segít, és kiválasztja, és rendbe teszi magát, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy ebből ezt. A Bell és Sebastianból ott azt a nagyon mély barátságot, ami ember és kutya, vagy kutya és gyerek között lehet. Most ezek így érzelmileg hatottak rám, és ha innen visszanézünk, és mi fontos az életemben, az egyik a kutya, akkor ezek a könyvek ide tartoznak, gondolom én, hogy ugye elindították bennem a vágyat, hogy legyen kutyám. És ez egy hosszas küzdelem volt, tehát ezt nekem nem engedték meg, és igazából soha nem engedték meg, hanem elértem azt a kort, amikor hazavittem egy 6 hetes német juhász kutyát, és azt mondták a szüleim, hogy na jó, hát ezt nem gondoltad komolyan, és vidd vissza. És mondtam, hogy nem. És látták, hogy nem fogom elvinni. És azt mondták, hogy oké, akkor ha egyszer is nem viszed, én fölkeltem reggel 5-kor, és én annyit vittem le, és én annyit tanítottam, és mentem bele, és dolgoztam bele, és tanultam bele, és én de, és most egy úszkárom van, de azt is viszem.
Igen, gyakran beszélünk akkor telefonon, hiszen, amikor épp sétáltat
oda. Igen, és viszem, és mozgatom, és tanítom, hát ott egy kicsit nehezebb az idegrendszere miatt, vagy másért, de volt egy kutyám, akiből terápiás kutya lett, szóval, hogy de, szerintem ez fontos nekem, úgy gondolom.
Gondolkodtál azon, hogy élnél-e más országban? Vagy van olyan könyv, ami kinyitott téged más kultúrákra?
Szerintem azért vagyok speciális helyzetben, mert én általában hozzám eljutnak azok az emberek, akik egy könyv hatására elutaznak, és utána elkezdenek blogolni, és aztán utána interjú helyzetbe kerülök velük, és akkor én az ő olvasmányaikat rajtuk keresztül megkapom, és az ő világlátásukat. Egyszer megcsináltam azt, hogy elmentem 3 hétre Indonéziába, félig egy ilyen backpackes túrára, félig meg, tehát azt mondtam, hogy legyen egy része, ami ilyen hátizsákosnak tűnik, és legyen egy olyan része, ami meg azt mondom, hogy figyelj, semmi nem számít, és engedjük meg magunknak, amit csak szeretnénk. Ezt úgy kell érteni, hogy ez akkor volt, amikor még akár mekkora luxust akartál Balin, akkor se tudtál 5000 forintnál többet fizetni egy szobáért. És nem a szállodában, hanem mondjuk nekem az volt a luxus, hogy a tenger partján a baldahinos ágyas vityillóba, amiben úgy zuhanyzol, mint a Julia Roberts, hanem meg egyébként voltam is ott, ahol az Ízeki Mák szerelmek, ami Ahmedben játszódik. Szóval, hogy ez volt a luxus, tehát nem azt akartam, hogy valahol izolálva és bent a belvárosba valaminek a tetején, hanem, hogy legyen ez. Szóval egyszer elmentem ezért, hogy nehogy már csak az legyen, hogy én erről mindig csak hallok, meg olvasok, hanem, hogy itt vannak húsvér emberek, akik ezt megcsinálják, és ilyen vagy olyan hatással van rájuk, meg hát nyilván nekem is történt olyasmi az életemben, amire az volt a válaszom, hogy valami zökkentsen ki. Szóval, hogy szerintem én inkább így embereken keresztül kaptam ezt meg. Hát meg az, hogy valahogy én mindig mindenhonnan hazavágyom, hát még a következő kerületből is, tehát, hogy így... olyan sok bátor ember van, én ezt nagyon bátorságnak tartom, most például az egyik legjobb barátom, még családostól elmennek Finnországba. Uh-huh. Egy évre minimum, de lehet, hogy kettőre, mert azt gondolják, hogy ez jót fog tenni a gyerekeknek, gondolom én is, ez egy lehetőség, és szerintem ez őrült nagy bátorság és vagányság. Nem biztos, hogy bennem van.
A spiritualitásról azért kell beszélnünk, mert van itt a listádon egy könyv, ami ehhez kapcsolódik. A Mennyországban ébredtem, igaz történet, reményvesztettségről, túlvilágról és újrakezdésről. És azon is gondolkodtam, hogy minthogyha ennek a könyvnek meghatározó szerepe lett volna abban, hogy te elkezdtél a világról másként gondolkodni.
Hát igen, vagy történik valami, amiről soha nem gondoltad volna, hogy mit fog neked okozni, és ha valaha egyébként rossz pillanataidba belegondoltál, akkor se voltál közelébe se, hogy mit fog neked okozni. Szóval nekem ez az édesapám halálával függ össze, illetve az utána lévő pokoli időszak után egy útkereséssel. Uh-huh. 2015-ben egy hosszú betegség után, egyébként egy-két olyan fordulat után, ami azt vetítette elő, hogy még kis csak meggyógyul az én édesapám, azután jött egy ilyen nagyon mély repülés az ő állapotában, és aztán bekövetkezett a halála, amit azért tartok fontosnak hangsúlyozni, hogy ez egy hosszú állapot volt, mert azt gondolom, hogy amikor hosszan van betegség egy családban, és mindenki minden erejével azon van, hogy ez az állapot megváltozzon, és gyógyulás álljon be, én hiszem azt, hogy elfelejtjük az életünket. Tehát elfelejtjük azt, hogy előtte hogy éltünk, mert belekerülünk egy napi rutinba, bele kell kerülni egy napi rutinba, és egyszerűen leszoksz az életedről, és ugye a fókusz az arra megy, hogy ez a szeretett ember jobban legyen egyik oldalon, másik oldalon meg természetesen az életednek a díszleteit azt megtartod, meg amit meg kell csinálni, azt megcsinálod. Viszont ennyi idő pontosan elég ahhoz, hogy amikor megtörténik ez a tragédia, akkor olyan légüres tér keletkezzen, hogy nincs mihez visszanyúlni. Biztos, hogy ez másik helyzetben is így van, de én ebben így tudom megfogalmazni. Keletkezett egy olyan légüres tér, hogy hirtelen nem éreztem, hogy dolgom lenne, mert mégis mi dolgom lenne. Nagyon hosszan elhúzódó, és kudarcos. Én ebben megbuktam. Tehát, hogy sok-sok minden volt, és elvesztettem, akit a világon a legjobban szerettem.